Köszönjük Istenünk, hogy a keskeny útra állítottad lábainkat, és járhatjuk ezt az utat. Köszönjük, hogy nem magunkban, nem egyedül, hanem veled járhatjuk, és testvéreinkkel. Köszönjük, hogy most együtt lehetünk, és köszönjük, hogy segítségül hívhatjuk a te nevedet, a te ígédet hirdethetjük, hallgathatjuk. Kérünk, hogy tedd áldottá számunkra ezt az esti alkalmat. Szeretnénk táplálkozni, lelkileg növekedni, megerősödni. Köszönjük, jó Istenünk, hogy te ezt mind megteszed az Úr Jézus nevében. Imádkozunk azért is, jó Istenünk, hogy bárhol összejönnek a testvérek a körzetbe, vagy az országba, vagy az egész világon, jelenjél meg, és vizsgáld meg a te népedet, Istenünk, és vezess magadhoz közelebb, a keskeny útra, hadd menjünk előre, te feléd. Magasztalunk, hogy meghallgatsz, és többet teszel kérésünknél az Úr Jézus nevében. Amen. Igéket fogunk olvasni, testvéreim, amit megtalálunk írva Péter közönséges első levelének 5. részéből. Péter közönséges első levelének 5. részéből az 5. vers B mondatát, 2. felét és a 6. verset fogjuk olvasni. Péter közönséges első levelének 5. részéből az 5. vers B mondata és a 6. vers így hangzik. Az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Szeretettel köszöntjük a testvéreket ezen az alkalommal a Jóisten házában. Hisszük, hogy ő közöttünk van, és kész szólni hozzánk. Egy sorozatot kezdtünk el, és ezt a sorozatot fogjuk ma este is folytatni. Adjon az Úr nekünk nyitott füleket, nyitott szívet, hogy meghalljuk a Jóisten igéjét. Még mielőtt énekelünk, és még mielőtt kezdenénk, egy történetet akarok elmondani, ami ez az igéhez, illetve ez a témához, amit ma este tanulmányozunk, kapcsolódik. Amikor Napóleon, a híres tábornok, fővezér készült a Waterloo-i háborúra, akkor annyira magabiztos volt, és összegyűjtötte a vezetőit, és elmondta nekik a stratégiát. És annyira telve volt, annyira buzgó volt, hogy így, úgy támadjuk, és meg fogjátok látni, hogy Wellington, meg az egész angliai hadsereg a lábunknál lesz, és le fogjuk győzni őket, és csak előre, fiúk, és mindezzel a dologgal áradozott. És az egyik tisztje ezek között, mikor egy kicsit szünetelt a vezér, akkor azt mondta neki, tudja, hogy van, ember tervez, Isten végez. És a hadvezér kihúzta magát, és azt mondta, most másképp van. Most Napóleon tervez, és Napóleon viszi végbe. Hát eljött az este, de még nem is az este, hanem a délután, és egészen másképp volt, mint ahogy ő gondolta. Legyőzetett az egész francia hadsereg a vezetőjükkel az élein. Mert valóban úgy van az, hogy ember tervez, de Isten végez. Engedjük át az életünket az Úr kezébe, úgy, ahogy olvastuk az igébe, alázkodjunk meg Isten előtt, hogy ő fel tudjon magasztalni bennünket annak idején. Most közösen fogunk énekelni, közös ének alatt önkéntes adományainkkal is szolgáljunk az Úrnak. este a büszkeségről fogunk igét tanulmányozni, és természetesen az alázatról, hiszen a Jóisten erre hív minket, az alázatosságra, írja, parancsolja a Jóisten ige, hogy alázzuk meg magunkat Istennek hatalmas keze alatt. A büszkeségről, a gőgről, erről a lelkületről a Biblia sokat ír. Nagyon, de nagyon sokat az Ószövetség és az Újszövetség, majdnem 100 szót, vagy 100 helyen említi ezt a fogalmat, hogy büszkeség, gőg, fennhéjázó lelkület. Természetesen ezt a Jóisten igéje elítél, és majdnem minden alkalommal negatív módon van megemlítve. Szeretném, hogyha azzal kezdenénk, hogy mi is ez a büszkeség. El kell mondani azt, hogy ez egy alaptermészet, minden emberben ott van ez a törtetés, hogy én, az én akaratom, az én gondolatom, az én családom és az énem minden emberben megtalálható, tehát minden ember születik egyfajta hajlandósággal, hajlammal arra, hogy büszke, gőgös és beképzelt legyen. Tehát mindenkiben van. Nem egyformán nyilvánul meg mindenkiben. Vannak olyan befele fordult emberek, akik szégyellősebbek, félrehúzódnak, és náluk nem úgy látszik a büszkeség, mint azoknál, akik így kifelé fordult emberek, akik olyanok, mint Simon Péter a tanítványok közül, hogy mindig, amikor van szó valamiről, hát ki beszél? Hát Péter, Simon Péter. Mindig ő a szóvivő, mindig ő válaszol, mindig ő vigyáz, mindig ő vezet, mindig ő jár elől. Nála jobban látszik. De ez az alaptermészete születik minden ember. A büszke, gőgösségre való hajlam ott van minden emberben. Természetesen, hogy ezt az alaptermészetet uralhatjuk, mint ahogy minden bűnre, azt mondja a Jóisten igéje, hogy a bűn az ajtó előtt leselkedik, de, és rejád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Ugyanígy a büszkeség és a gőg is egy ilyen bűn, amely ott van, és akar uralkodni, befolyásolni, vezetni bennünket, de az Úr segítségével uralhatjuk és fékezhetjük ennek a befolyását. Aztán lehet ezzel kellett volna kezdjem, de ide tartozik, hogy a gőg, a büszkeség az bűn. Az nem egy betegség, az nem egy, hát, egy ilyen dolog, hogy hát a családom ilyen, és a társadalom ilyenné tett, vagy ilyen a munkahelyem, vagy ilyen a beosztottságom, és akkor kell legyen nekem gőg és büszkeség. Nem. A Jóisten igéje bűnnek nevezi a büszkeséget és a gőgöt, máskülönben ez Isten ellen való lázadás. Mert a gőg és a büszkeség ezt jelenti, hogy el akarom foglalni az Isten helyét. És ilyen szempontból a teremtett világban az angyalok közül egy angyal, egy hatalmas angyal azért bukott el, és azért lett belőle ördög és démonok, mert ott volt benne a gőg és a büszkeség. Figyeljük meg, hogy mondja a Jóisten igéje az ő bukásával kapcsolatosan. Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia, Ézsaiás 14. Levágattál a földre, aki népeken tapostál. Holott te ezt mondtad szívedben, az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon, feliből hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Tehát még mielőtt teremtette Isten a földet, még mielőtt volt is valami az univerzumból, megtörtént ez a bukás, megtörtént ez a bűn, és az ördög ördög lett, és ördög marad, mert büszke volt, és azt mondja, hogy én olyan leszek, mint Isten. És akkor már, amikor az ember párt Isten megteremtette, az ördög így közeledett Évához, és természetesen Ádámhoz is, hogy egyél nyugodtan a fáról, mert ha eszel, akkor egy nagy dolognak leszel a részese, olyan leszel, olyanok lesztek, mint Isten. És ez a gőgnek, a büszkeségnek a lényege, bűn, mert Isten ellen lázad, Isten fölé akarja magát helyezni, és ilyen az az ember, aki ezt megpróbálja, és aki ezt akarja. Természetesen, ha itt a meghatározásnál vagyunk, el kell mondani, hogy ez egy rossz szokás is. Megszokja az ember, hogy parancsol, hogy kiabál, hogy ilyen fennhéjázóan viselkedik, és minden körben, még ott is, ahol nem kellene, ugyanígy viselkedik, mert megszokta ezt. Mivel ilyen a természete, mivel a bűn eluralkodik az életében sokszor, nem tudja befolyásolni magát, kontrollálni magát, és amit megszokott, akkor azt próbálja csinálni. Volt alkalmam olyan testvérrel beszélni, aki vezető tisztségben volt, elég magas tisztségben volt, és tartotta a gyűléseket a néptanácsnál, és olyan határozottan kellett ezt csinálni, és a gyülekezetben is ezt próbálta csinálni. És természetesen, hogy az ember legyen olyan, hogy tudja, hogy mit akar, legyen kezdeményező, valószínű, hogy jó, hogyha a meggyőződését elmondja, meg beszélünk róla, de ez az ember annyira erőszakos, és annyira akarta az övét kivinni, hogy nagyon kellett, hogy beszélgessünk vele, hogy az, ami ott van nálad, az egy munka, az azt is hívőjesen kell csinálni, itt is a testvérekkel kell tárgyalni, nem úgy, hogy te nem tudod, te hallgass, meg ilyesmi. Megszokja az ember ezt, akár a munkahelyen, vagy ahol, és azért mondom, hogy a büszkeség, a gőg, az lehet egy szokás is, elhiszi az ember magát, nézzétek, a diktátorok nem lettek egyből diktátorok, vagy hogy mondjam, olyanok, akik éppen annyira csúnyán, rosszra vezették a népet, de amikor a hatalom fennhéjázás ott volt bennük, és annyira jól esett nekik, akkor nyugodtan csináltak bármit, nem törődtek a kisebbekkel, meg se hallgatták a véleményüket, mert megszokták ezt a fajta dolgot. És így, testvéreim, el kell mondani azt, hogy a büszkeség, a gőg, az egy mozgató erő. Egy rugó, ha mondjam így, vagy valamely motor, ami visz bennünket valahova. Természetesen eltávolít Istentől. Sokan Jónás módjára menekülnek Istentől, mert ők jobban tudják az életüket irányítani. Viszi őket ez, hogy én tudom. Én erre megyek, én így döntöttem, én így látom, én befizetem a hajóbért, én oda megyek, és alszok egyet, és pihenek, és én, és akkor ugyan én kell majd elszenvedjem ezeknek a, ennek a, az életmódnak a következményeit, de az ember jó lenne, hogyha felszámolná az egész életét, meggondolná a lépéseit. Bűn, bűnös természet, rossz szokás. Persze, hogy az ember úgy gondolja, hogy jól csinálja, nem beszéli meg az Úrral, a testvérekkel, és beleesik az ördög csapdájába, a büszkeségbe. Most tovább, hogy néz ki egy ilyen ember? Hogy mi látszik ennek az ilyen embernek, a büszke, gőgös, beképzelt embernek az életéről? Hát egy néhány dolgot, testvéreim, hadd jegyezzünk meg, hogy milyen is ez az ember, aki gőgös és büszke. Hát azt lehet mondani, hogy az ilyen ember elégedetlen. Ő mindig többre vágyik, mindig a jogairól beszél, és soha nem elégszik meg azzal, ami neki van. Ebből kifolyólag mindig is egy kötekedő ember van, mindent megpiszkál, mindent megforgat. Természetesen, hogy egyrészt jó is ez, mert jó irányba is lehet ezt a lelkületet használni. Mert azt mondja a Jóisten ige, hogy mindent vizsgáljunk meg. És ami rossz, azt nem kell megtartani, de ami jó, azt meg lehet tartani. És ilyen szempontból az ember valóban legyen elővigyázatos. És ilyen szempontból az alázatos ember is vigyázzon. Ne fogadjon el mindent, ne éljen minden lehetőséggel, de ez azt jelenti, hogy azért kell egy megelégedés legyen az életében. De a büszke, a gőgös ember soha nincs megelégedve, mindig többre, mindig valami másra vágyik, és nincsen ez a megelégedés a szívében. Természetesen ott van az életében ez a nagyzási mánia is. Ő mindenkinél feljebb látja saját magát, ő tudja a legjobban, hozzá nem lehet szólni, annyira telve van saját magával, nagyon könnyen megsértődik, nem fogadja el más embernek, embertársának vagy testvérének a véleményét, elég nehezen lehet hozzá szólni, úgy nem igen osztja meg a meglátásait és a véleményeit. Aztán ott van benne ez a versengő lelkület. Majd erről is lesz szó, a versengésekről és a pártütésekről, de a gőgös és a büszke ember nagyon hajlamos erre, hogy másokhoz mérje magát, és ő akar mindig az első lenni. Mivel mindig az ő éne és az ő vágyai, vagy az ő dolgai kell, hogy előtérben legyenek, mindig ilyen lelkülettel van. Biztos, hogy hallottunk arról a testvérről, aki hazament a délelőtti istentisztelet után, és mondta a feleségének, aki sajnos otthon maradt, és azt mondta, hogy milyen jó volt, milyen nagy áldás volt ma délelőtt a gyülekezetben, milyen jó volt a prédikáció, milyen sokan imádkoztak, milyen az Úr kiárasztotta az ő lelkét. És azt mondja a feleséged, a drágám, azt mondja, de mi, hogy ma ilyen volt, hát ki szolgált ma délelőtt a gyülekezetben? Hát én szolgáltam. Máskor is jó volt, de most, mintha ő akart kitűnni, és végre ez valahogy az ő tetszése ínye szerint megtörtént. Az is gond a büszke, beképzelt emberén, hogy nem látja a saját bűneit. Miközben mások hibáját világosan látja, és nagyon szigorú mások hibájával, vagy éppen bűnével, az ő saját hibáját nem látja. Vagy nem akarja belátni. Nem fogadja el az intést ilyen szempontból, hogyha valaki látja. Mert azt szokták mondani, hogy mások a hátunkat sokkal jobban látják, hogy mi van a másik oldalon is az életünkben. Amit tudunk mi, a legjobb szándékunkkal is meglátjuk, de mások meglátják azt is, amit talán mi nem látunk. És igényelni kell, sőt, sokszor kérni kell, hogy szeretném tudni, testvér, hogy látod az életemet. Gyere, beszélgessünk, legyen ilyen lelki közösségünk is. Hát az az ember, aki a kevésség, a bűn útját járja, az nem akarja belátni az ő saját bűneit, ezt a fajta lelki gyakorlatot nem akarja gyakorolni. Pedig, ugye írja a Jóisten igéje, hogy vizsgálja meg az ember magát, és azt is írja a Jóisten igéje, hogy intsük egymást addig, míg tart a ma, és ezt is a Jóisten segítségével kell tenni. Aztán még ide tartozik ez az emberhez, hogy ő a dicsőséget és a dicséretet elfogadja nagyon szívesen, és nagyon megsértődik, hogyha ezt nem kapja meg. A szolgálat, valamit, amit ő tesz, amikor nem kapja a dicsőséget, akkor ez nagyon rosszul esek neki, elcsügged, és ez a gőgös embernek szinte egy ilyen lemérhető megvizsgálása, meg megvizsgálhatjuk így magunkat, hogy akkor, amikor nem dicsérnek az emberek, hogy akkor én hogy reagálok ezekre? Hogy reagálsz erre? Nagyon könnyen rájöhet az ember arra, hogy a gőg a büszkeség útján jár, vagy nem. A Cselekedetek könyvében találunk egy történetet, amikor is Heródes király ruhájában felöltözve, királyi ruhájában felöltözve, és a székében ülve nyilvánosan szól hozzájuk a néphez, a nép pedig felkiálta, Isten szava ez is, nem emberi. Hát ez egy dicséret volt, persze ez ilyen mézes-mázos beszéd volt, hogy valamilyen jó törvény, valamilyen, gondolom, szponzorálást kapjanak, egy valamilyen politikai dolog miatt, mert éppen az előző versekben olvassuk ezt, hogy eljöttek hozzá a tírusiak és a sidoniak, hogy valamit kérjenek, és úgy látszik, hogy nem nagyon kapták meg, és akkor azt mondták, na elővesszük a dicséret köntösét. Ilyen szempontból jó dicséretet rakunk a királyra, és amikor beszélt, nem tudjuk, hogy mit beszélt, de szólt, és akkor ezek megdicsérték. Gondolom, megtapsolták, felálltak, és pár percig tapsolták, és akkor éjjenezték. És akkor úgy olvassuk az igében, hogy Heródest azonnal megverte őt az Úrnak angyala azért, mert nem az Istennek adta a dicsőséget, és a férgektől megemésztetvén meghalt. Tehát a büszke ember ezt várja, ezt keresi, ezt hajhássza, hogy az emberek őt dicsérik és fogadják el azért, aki ő. De természetesen, hogy ez a fajta lelkület, ami van, ez a bűn, ez testiességhez vezeti az embereket. Ez testiesség. Amikor mindig az én és az énemet édesgetem, és azt próbálom táplálni, ez nagyon, de nagy mértékben befolyásolja azt, hogy a testi ember és a testies gondolatok, az óemberi gondolatok kezdenek el uralkodni az embernek az életében. Szeretnék ezzel kapcsolatosan egy igét idézni, amit Pál apostol mond a következőképpen Kolossé 2-ben. Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, amelyeket nem látott, olyanokat tudakozván, ok nélkül felfuvalkodván az ő testének értelmével. Ok nélkül felfuvalkodván az ő testének értelmével. Teste. Tehát az óemberi. Ő kigondolta, ő jónak látja. Nem beszélte meg az Úrral. És ő kezdeményezett és csinált valamit. És ilyen szempontból a büszke ember az is, aki nem beszéli meg lépéseit az Úrral. Most mit csináljak, Uram? Van ez a lehetőség, de tőled van ez. Ki kell kérje a hívő ember az Úr vezetését, de van, aki nem kéri ki az Úr vezetését. És ilyen szempontból testiesen reagálja le ezeket a dolgokat, és ebből kifolyólag nagyon, de nagyon sokszor a testi oldalra teszi nagyon a hangsúlyt. Ugye lehet azt meglátni, hogy valaki, aki például vendégeket fogad, azt mondja, ki akarok tenni magamért. És ilyen szempontból a vendégfogadás szinte már büszkeség, és ennek a mindennek, az enyémnek a bemutatása lesz ilyen szempontból, hogy ezzel a fedő névvel, hogy vendégfogadás. Úgy terítem az asztalt, meg olyan ételeket, meg úgy csinálok mindent, ami máskülönben nagyon jó, mert kellenek ezek, de nem egy természetes lefolyása annak, amit otthon szokott az ember, vagy ahogy szokta csinálni. Nem ezen van a hangsúly, hanem inkább azon a közösségen, a szereteten, és nagyon sokszor. Aztán természetesen ez a büszkeség, mivel a testiességgel jár, nem csak az étellel, vagy ezzel jár, hanem az öltözködéssel, és azzal, ahogy kinéz az ember. Nagyon sokszor a büszkeség ebben bizony megnyilvánul, hogy milyen ruhákat választ az ember magának, hogy nézzek ki, hogy lássák meg, hogy én milyen vagyok. Hogy öltözök. Hogy mutassak valahogy. Mert nekem ez számít. Persze, hogy számít. De nem az számít, hogy legyek kirívó, hogy mindenkinek a figyelmét magamra irányítsam, hogy én legyek ott. Na ez a büszkeség. És amikor ilyen gondolat van, vagy ilyen gondolkodásból és lelkületből öltözködik, vagy ki tudja, mire törekszik az ember, hogy kinézzen, vagy úgy rendezi a házát, meg a családját, meg minden, hogy lássák, hogy ez van nálunk, és mi ilyenek vagyunk, közben a lelkiséggel nem jutottunk el odáig. A lelkiséggel gyengébben állunk. A lelki élet nem olyan jó. Az imádság, a szelídség, az áldozatkészség, ez nem működik olyan, de mit látnak az emberek? Ez számít. Ez nagyon, de nagyon fontos. Azért, mert a gőg ez a testiességgel, és ott a testi síkon mozog nagyon, de nagyon sokszor, hogy mit mondanak az emberek, meg hogy látnak engem, vagy minket az emberek. Mondanám még tovább, testvérem, hogy a büszke ember nagyon, de nagyon könnyen megszégyenül. Szégyenbe kerül. A példabeszédek könyvébe tele van, szinte minden részben van szó erről, hogy mi történik a büszke emberrel. Csak most ezzel kapcsolatosan olvasok egy verset a példabeszédek 11-ből. Kevésség jő, gyalázat jő, az alázatosoknál pedig bölcsesség van. Tehát ha van kevésség, vagy jön a kevésség, vagy így büszkén viselkedik az ember, akkor jön a gyalázat, a szégyen. Megszégyenül az ember. Az az ember, aki így fennhéjázóan viselkedett, vagy járt el. Nabukodonozor erre példa. fennjárt, és ő is, ezt én csináltam, ezt én építettem, valóban sok mindent csinált. De annyira magának tulajdonította ezeket, valóban a világ hét csodája közé tartozott az, amit az ő királysága uralma alatt végeztek, vagy történt. De ez az ember annyira magának tudta ezt, hogy ezt én csináltam. És az Isten ugye hozzájött, és szégyen módra az állatok sorsára jutott. Addig, ameddig nem kiáltott fel Istenhez, ameddig nem ismerte el, hogy nem ő irányítja, nem ő tudja a legjobban, hogy hogy kell csinálni, hanem addig, ameddig elismerte, hogy Isten az Úr és a Király. Mert szégy, megszégyenüléssel jár ez az egész. Hallottam egy illetőről, egy szeméről, aki nagyon készültek, valaki előkelő vendégek jöttek hozzájuk, és nagy programot csináltak, és elvitték őket a múzeumba, a vendégeket. És a ebeli ember, aki a vendégeket fogadta, meg vitte őket a múzeumba, rövid látó volt, és az volt a nagy gond, hogy otthon felejtette a szemüvegét, amikor mentek a múzeumba. Nagyon, de nagyon rosszul látott. De viszont azért csak kellett mutatni a festményeket, meg minden, ami ott volt, és akkor ő azért igyekedett, megállt egyszer egy fal előtt, és akkor azt mondja, hogy nézzétek már ezt a festményt. Látjátok? Hát ő mit tudom én, mit látott. Látjátok? Hát még rámája sincs, vagy van, de nagyon csúnya. Ha nem illik ez ide, ez az egészhez. A felesége közel megy hozzá, és megbökte egy kicsit, hogy azért viselkedni kell. Miért csinálsz, drágám? Hát nézzétek meg azt az illetőt, akit oda lefestettek. Hát milyen komikusan néz ki. Hogy nézzétek, hogy milyen tekintete van. Hát olyan, mint egy betörő. És akkor a felesége azt mondta, hallgass már, drágám, nem látod, hogy egy tükör előtt állsz? Hát az az ember, aki akarja mutatni, hogy hogy kell egy művészi alkotást megvizsgálni. Mások előtt megszégyenül. De ez az élet minden területén így jár, mert így írja a Jóisten ige, hogy ha van kevésség, vagy ha jön a kevés lelkület, és nem uralkodunk rajta, akkor jön a gyalázat. A megszégyenülés. Hogy milyen körben szégyenül meg az ember. Sokszor megszégyenítik őt. Mint ahogy Jónást is megszégyenítették a hitetlenek, mert ő nem az Úrra figyelt, azt mondja, tudom én hova kell menni. Boldogulok én, nem kell nekem parancsolják, hogy hova menjek prédikálni, meg mely iskolába menjek meg, mert tudom én, hogy mi a menő. Hol tudok én? Azt mondja, legalább még pihennek is egy kicsit ott, mert nagyon fárasztó az az élet. Kevés a szabadság. És akkor, amikor jött a nagy baj és a probléma, akkor a kormányos mester oda ment hozzá, és azt mondja, ember, mi mind imádkozunk, imaórára gyűltünk össze, mi lelt téged, te nagy alvó? Hát ki vagy te? Akkor gondolom, lógó órral ott kezdtem mondani, hogy ő kicsoda, micsoda. A többiek kiáltottak az ő istenükhöz. Ki, ahogy ő tudta, ahogy ő gondolta. És Jónás ott megszégyenült. Megszégyenült, mert úgy gondolta, hogy a kezébe veszi az életét, és hányan is hányan. Még a hívők közül is így gondolják, hogy én veszem a kezembe az életemet, irányítom az életemet, én tudom. Lehet, hogy jót akar ő. Az Isten a legjobbat akarja nekünk. És ezért kell az életünket az Isten kezébe letenni. Aztán természetesen, testvéreim, hogy a büszkeség és a gőg az Istentől elválaszt bennünket. És ha akarjuk, ha nem, a büszkeség Istennek ellenségévé tesz bennünket. Azt olvastuk itt a Péter levelében, hogy az Isten a kevélyeknek ellene áll. Hát mi egy olyan jó Istenről szoktunk hallani, vagy a templomokban az Úristenről, aki olyan jót csinál, egy ilyen öreg tata, fehér szakálú, bottal ott ül valahol a trónon, és olyan kedves, valamikor a gyerekeket ölbe vesz és megsimogatja. Hát már nem bírja felemelni a botot, hogy valamit még csináljon. Nem. Így gondolják az emberek Istent is. És olyan jó az Isten, és szeret az Isten is. És így gondolják az emberek is. Úgy olvastuk itt az igében, hogy Isten a kevélyeknek, a büszke embernek ellene áll. Ellene áll. Igaz, hogy adja a napsütést, meg az esőt minden emberre, jóra és gonoszra, alázatosra és büszke emberre. De ez nem azt jelenti, hogy ez a jó. Vagy csinálhatja így az ember, ameddig nyugodtan legyen büszke és beképzelt, mert nem lesz semmi gond. Nem, az Isten egyszer azt mondja, hogy hagyja az Isten. Ő a római levélben, amikor a nagy listát olvassuk, hogy milyenek az emberek, ott van az is, hogy kevéség. És azt mondja az Isten, hogy hagyta őket az Isten elméjüknek hiába valóságukban. Hagyta őket az Isten. Azt mondja, ti ezt akarjátok csinálni? Építeni akarjátok a Bábel tornyát? Na oké, csináljátok. Csináljátok. Amit akartok, csináljátok. Magatoknak csináljátok, rosszul csináljátok. És amikor Isten látta, hogy ugye, amit akarnak csinálni, véghez is tudják vinni, mert volt minden, ami kellett hozzá, akkor Isten odaszállt, leszállt, és összekevert a nyelvüket. Ellenük volt az Isten. Ha az Úr nem építi a házat, úgy olvassuk a Zsoltárokban, akkor hiába dolgoznak. Pedig a büszke ember azt mondja, meg kell csinálni, ezt meg fogom csinálni. Mint Krasznán az emberek kapáltak egész nap, és már este fele jöttek hazafele a mezőről, és hogy az úton mentek az emberek, az egyiknek még volt, vagy 10-12 méter úgy a végéig, a sor végéig, és akkor azt mondja az egyik onnan az útról, hogy hát, ha az Isten megsegít, akkor estig befejezed. És ő meg azt mondja, ha nem segít meg, akkor is befejezem. Alig mentek egy pár lépést odébb, valóban derült égből villám csapott, és szörnyet halt ez az ember. És szörnyülködött mindenki ott is, tanulság volt, csak nem a megtérés gyümölcse volt jelen ott. Mert azt gondolja az ember, ha megcsinálom, én az Isten nélkül is, tudom én. És az Isten ellene van, mert az Isten nem mindenfajta lelkületet és emberi hozzáállást díjaz és jutalmaz meg. Ilyen szempontból a büszke embernek ellene van az Isten. És elkezd valamit, és nem mennek a dolgok. Valahol elakad, nem, nincs rajta az Isten áldása, nincs benne az öröm, nincs az felszabadultság. Meg kellene az Úr vizsgálja, és meg kellene az ember vizsgálja saját magát. Még annyit szeretnék mondani, testvéreim, hogy a büszkeség az lelkileg tönkre teszi az embert. Még egy ígét hadd olvassak a Példabeszédek könyvéből. A Példabeszédek könyvében többször van erről szó, és ez a 16. részből a megromlás előtt kevésség jár, és az eset előtt felfúvalkodottság, vagyis az elesés előtt felfúvalkodottság jár. 16. rész, 18. vers mondja ezt, hogy megromlik az ember lelkileg, elbukik az ember lelkileg, aki a gőgösséget és a büszkeséget megtűri a szívében. Hát, hogy milyen munkát végez a büszkeség, elpróbáltam egy néhány szóban mondani. Szörnyű, amit végez a büszkeség az emberekért. Nem csak a politikusok, meg a diktátorok életében, náluk is látszik ez. Amikor az ember hatalomra jut, amikor pénzhez jut, vagy ilyesmihez. Persze, az még jobban segíti az embert, hogy előjöjjenek. Segítheti az embert, hogy előjöjjenek ezek a rossz dolgok. Persze az ember ellenállhat, ahogy említettem. Ellenállhat ennek a büszke, beképzelt lelkületnek, mert a Jóisten belénk helyezett nagyon, de nagyon jó dolgokat. És ezek a bűnök, amikről mi beszélünk itt péntek esténként, ezek minden jónak az elferdítése. Isten jó dolgokat adott az emberben. Nagyon, de nagyon szép dolgokat. És az ördög az, aki elferdíti. Például a tökéletességre, vagy a jobbra való törekvés, ez az Isten ajándéka. És mondja az Úr Jézus a prédikációban, legyetek ti is azért tökéletesek, hogy amilyen a mennyei atyátok is tökéletes. És ez a tökéletesség, a szép dolgok után való törekvés, ez egy ajándék és ez egy kincs. És az ördög ezt elferdítette, ezt a vágyat az emberből, és a büszkeség lelkületét adja az embernek. És valahogy azt mondta valaki, hogy a büszkeség az a betegség, amikor olyan, mint az a betegség, amikor elkapod, mások betegednek meg tőle. Te kaptad el azt a betegséget, mert benned munkálkodik, de mások betegednek bele. Mert azok jobban látják, hogy milyen ez. Az, aki benne van, aki megbetegedett, az nem látja olyan jól. És ilyen szempontból lehetne mondani, testvéreim, hogy a többi bűnök, amelyek akarnak ránk törni hívő emberekre, szükségük van, mint a fekének, vagy mindenféle bacilusoknak valamilyen rossz közegre, hogy oda bejuthasson. És ha megvan az a rossz környezet, akkor oda befészkelődik, és terjeszkedik. Valami rosszra van szüksége a bűnnek, a rosszasságnak, hogy tudjon terjedni. De szinte úgy néz ki, hogy a büszkeség a jó dolgot szereti. És amikor lát jóra való törekvést, lelki dolgokat, lelkiekre való törekvést, a büszkeség bűne oda akar beférkőzni. És abba a közegbe akar dolgozni. És ilyen szempontból a büszkeségnek a csúcsa, hogyha lehet így mondani, az, amikor az ember tudatában van annak, hogy milyen alázatos. Ez a legveszedelmesebb bűn. A büszkeség, amikor azt a köntöst tölti magára, hogy ő milyen alázatos. Ő nem méltó, ő nem akar szolgálni, ő az utolsó sorba, ő soha nem, és állandóan ebben a tudatában van, és tulajdonképpen ez a büszkeségnek és a gőgnek egy nagyon-nagyon veszedelmes formája. Tönkre teszi az embert lelkileg. A büszkeség, tehát testvéreim, a bűnöknek a szülőanyja, lehetne így is mondani. Minden bűn, vagy a legtöbb bűn ebből a gyűjtőfogalomból, ebből az alaptermészetből táplálkoznak, a büszkeségből. Én jobban tudom, én majd megoldom. Ez a büszkeség, hogy én olyan akarok lenni, mint Isten, nem mondja ezt ki az ember, de nagy akarok lenni. Én akarom irányítani a dolgokat. Hát végül is, testvéreim, a befejezéshez közeledve a megoldásról is próbáljunk beszélni, ne csak a büszkeség munkájáról, ne csak a büszkeség meghatározásáról. A megoldásról is. Isten készített megoldást. Isten adott nekünk egy jó vágyat a tökéletesség után, a nemes dolgok után való vágyat helyezte belénk. Az ördög a büszkeséggel ezt elferdíti, de Isten megoldja a dolgokat, mert Isten mindig ezen dolgozik. Hol és hogy legyen a megoldás? Hát a megoldás az egy szó, alázatosság. Ne legyünk büszke emberek, hanem alázatos emberek. És Péter apostol szinte parancsképpen üzeni nekünk, alázzátok meg magatokat Istennek hatalmas keze alatt. És tessék megfigyelni, testvéreim, hogy ez a felszólítás, hogy mi alázzuk meg magunkat. Tehát tőlünk várja ezt az Úr. Jaj, amikor már talán mások aláznak, vagy jaj, amikor Isten aláz meg. Ne kerüljön senki ebbe bele. De rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni, de megtörténhet ez. És vannak példák a Bibliában, meg ismerjük ezeket a példákat talán a mindennapokból is, amikor Isten alázza meg az embereket, és nem látják, hogy Isten alázza őket. Jön az árvíz, vagy a szárasság, ahelyett, hogy bőtöt, imádságot hirdetnének, és kérnék az embereket, a politikusok, meg a nagy híres emberek, hogy igenis ezt kell tenni, mert Isten irányítja az időjárást. Tőle kell kérni áldást, esőt, vagy azt, amit? Nem, megoldjuk. Innen adjuk a pénzt, így locsoljuk, amúgy csináljuk a dolgokat. Mi meg akarjuk oldani, mert mi most ott vagyunk, és mi most akarunk csinálni valamit. És az Isten ige azt mondja nekünk is, nekem mindenkinek, hogy alázzátok meg magatokat Istennek hatalmas keze alatt. És akkor ő majd felmagasztal. Annak idején, amikor eljön annak az ideje. József megalázta magát Istennek hatalmas keze alatt. Megalázta magát. Hogy mit jelent ez? Egy néhány gondolatot mondjam ezzel kapcsolatosan, amit biztos, hogy nagyon aktuális téma ez. Ahogy mondják rólunk magyarokról, a magyar büszkeség, vagy a férfiúi, vagy a női büszkeség ott van benne. Minden népben ott van ez. Ott van minden emberben. És Isten azt mondja nekünk, hogy az alázatosokhoz szabjuk magunkat. Alázzuk meg magunkat, hogy ez mit jelent gyakorlatban. Legyen bennünk a Krisztus indulata. Amikor az Úr Jézus Krisztusról azt olvassuk, hogy megalázta magát, akkor ez előtt azt olvassuk, hogy a Krisztus indulata legyen bennetek. Meg volt a Krisztus indulata. Aki nem tartotta zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és elszenvedte, vagy elvállalta, engedelmes volt a kereszt halálig. Ez az indulat, ez a gondolkodás kell ott legyen az alázatos emberben. Nem ragaszkodok semmihez, a jogaimról lemondok, úgymond elengedem azokat, nem kiabálok érettük, József nem kiabált, testvérei lecibálták róla a cifraruhát, a szép színes ruhát, biztos, hogy csúnyán beszéltek vele, a kútba dobták, aztán eladták, aztán a rabszolgapiacra került, mint az állat, aztán oda került a Potifár házába, aztán a börtönbe. De az a gondolat volt benne mindez idő alatt, hogy mit tudok, hogy tudok szolgálni. Nem mondott semmit, ha mondott is valamit, nagyon keveset. Célra törőt, rövidet, értelmeset. De mind az volt, hogy tudok szolgálni. Hogy tudok segíteni a Potifár házába, a börtönbe. Én az Úrnak szolgálok, tisztán és becsületesen. De ez a szolgai lelkület volt benne, és mind olvassuk róla, hogy az Úr vele volt, és szerencsésé tette az ő életét és útját. Annyian szeretnék ezt a szerencsét, az ötös lottót, vagy hanyadik lottót, vagy milyen lottót nyernének, vagy mennyi pénzt nyernének, meg milyen szerencsét kíván, vagy keres az ember magának, mert azt mondják, hogy milyen jó annak, aki szerencsés, milyen szerencséd volt. Hogy ez vagy az műtött, vagy az írta a receptet, vagy ez vagy azt csináld, szerencséd volt. Nem, az Úr volt velünk. Az Úr. De ehhez isteni gondolkodásmód kell. A szolgálat, a lemondás, ez az alázat útja. És ezért kell imádkozzunk, hogy ez legyen nyilvánvaló bennünk. Aztán az alázatossághoz hozzátartozik az is nagyon, de nagyon becsületesen, hogy lássuk be erősségeinket és gyengeségeinket. De nagyon reálisan. Nem úgy kifestve. Nem. Hanem nagyon reálisan. Nagyon becsületesen. És ezért érdemes talán, így mondom most, szinte az ellenséggel is beszélni arról, hogy az hogy lát engem. Hogy látja az életem. És nagyon becsületesen megállni az Úr előtt, és gondolkodni, és imádkozni, hogy milyen erősségeim, milyen kegyelmi ajándékaim vannak ilyen területen, amivel szolgálhatok, de milyen gyenge pontjaim vannak, ahova még az ördög betör, vagy amit nem tudtam még úgy a kereszt alá, a vér alá hozni. Nagyon becsületesen, az alázatossághoz tartozik ez is. Mert olvastuk a Kolossé levélben, hogy vannak olyanok, akik az alázatoskodásban. Az nem alázat. Alázatoskodnak. Színlelik az alázatot. Mert az alázatosság nem az, hogy állandóan csendben, hajbókolva járok, senkinek nem mondok ellene. Nem ez az alázatosság. A szelídség. Mózes nagyon szelíd ember volt, azt olvasok a Bibliában, hogy legszelídebb ember. Mégis fogta a kőtáblákat, odavágta az aranyborjúhoz, aztán összetörte az aranyborjút, megitatott valamennyit avval, amit összetörtek, vízbe rakta, és megitatta azokkal, akik megcsinálták, és aztán a folyóba öntötte. Hadd menjen el az. Egy olyan fellépése volt. Az Úr állta, mert az Úr ítéletét, vagy az Úr tekintetét, megvizsgálását képviselte. Ilyen volt az Úr Jézus is. Azt mondja, tanuljátok meg én tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, és keményen meg tudta mondani, amikor meg kellett mondani. Ostort is tudott venni, és kiűzte azokat, akik nem odavalók voltak. Mert reálisan látta a dolgokat. Nem volt vak, rövidlátó. Nem visszafelé ment, nem hátrált. Az Úrra figyelt. És kérjünk az Úrtól kegyelmet, hogy mi is lássuk be, lássuk meg erősségeinket és gyengeségeinket. Természetesen azt is kell mondani az ige alapján, hogy az alázatosság az Isten félelemből táplálkozik. Isten félelemből. Éljünk Isten félő életet. Minden életkörülményben, minden helyzetben, a példabeszédek könyvében újra oda térünk vissza. Példabeszédek 8.13. Az Úrnak félelme, a gonosznak gyűlölése, a kevésséget és a felfuvalkodást, és a gonosz utat, és az álnok szájat gyűlölöm. Enyém a tanács és a valóság. Én vagyok az eszesség, enyém az erő. Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot. Mondja Isten, hogy ő milyen. Isten félelemmel kell élni. Hát amikor az Isten félelemre törekedünk, a szentségre, amikor törekedek, a komoly lelki életre, amikor törekedek, akkor a jó Isten az alázatosság útján tart. Ez szinte úgy is lehet mondani, egy is ugyanaz. Ez a keskeny út. Az Isten félelem és az alázatosság. Itt találkoznak a keskeny úton. De ha egyik sincs az emberben, vagy nincsen törekvés egyikre se, egyiket se keres, egyiket se akarja az ember, akkor az olyan ember nem jár a keskeny úton. És mi a szentség útjáról beszélünk, mert azon akarunk járni. Azon akarunk megmaradni. Alázzátok meg magatokat Istennek hatalmas keze alatt. A gőgnek és a büszkeségnek Isten ellene áll. Melyeket válasszuk? Meg kell. Melyekre mondjuk azt, akarom, hogy ebben erősödjek meg. Nekem ez kell. Az áldás, az előremenetel, az alázatosokkal van. Imádkozzunk azért, hogy adjon nekünk az Úr ilyen alázatosságot. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy tanítasz bennünket és formálsz. Köszönöm, Uram, a Te igédet, amit megértettem ma este, és köszönöm, hogy újra hangsúlyossá tetted előttünk ezt a témát, hogy őrizkedjünk a büszkeségtől, és törekedjünk az alázatosságra. Adj erre kegyelmet, add, Uram, hogy tudatosan, önkéntesen vállaljuk a szolgálatot, a lemondást, az önmegtartóztató életet. Kérünk, jó Istenünk, hogy adj ehhez kegyelmet, köszönjük, hogy így léphetünk rá a Te útadra, a szentség útjára. Bocsáss meg, Uram, amikor gőgösen, fennhéjázóan beszéltünk, viselkedtünk, öltözködtünk. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk, Uram, és segíts, hogy az alázatosság útját járjunk. Köszönjük, hogy az ilyenneknek adod a kegyelmet és az áldást, szeretnénk ezekben részesülni, add így a Te áldásodat nekünk is. Köszönjük, hogy többet teszel kérésünknél az Úr Jézus nevében. Amen.